Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Tegnap ünnepeltük az egyház születése napját, és örvendeztünk afölött, hogy mi ennek a közösségnek a tagjai vagyunk. Ez a közösség Krisztus körül rendeződik, és csodálatos küldetéssel bírunk ebben a világban. Ezen a mai napon sajátos hangulatot ad az ünneplésünknek az, hogy egy kicsi gyereket fogad be ez a keresztény közösség, és elindul a hívőknek az útján. Rita, Ákos, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztény közösségnek a tagja legyen? És a másik nagyon kedves, a szívemnek is kedves esemény, hogy valaki, mégpedig egészen pontosan István, a 60. születésnapját ünnepli. Ő már visszatekint. Visszanéz arra az útra, amely a hívőknek az útja. És mert minden szentmise egyébként hálaadás is, neki már módja és alkalma van arra, hogy hálát adjon az Istennek. Segítsünk neki abban, hogy méltóképpen tudja megköszönni ezt az ajándékot, amit emberi életnek hívunk, de talán még azt hozzátenném, az ő hívő életútját. A keresztények közösségében vállalt elkötelezett szerepét ünnepeljünk. Tartsunk lelkiismeret, vizsgálatot és bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Ha eljön a vígasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, és eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem. Még sok mondani valóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek, hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyájé, az enyém is. Azért mondtam, hogy az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Tegnap az egyház születése napját ünnepeltük. Jó, ha ismételten tudatosítjuk magunkban, hogy minden születésnél az Isten tevékenykedik. Most egy kicsi gyerekre gondolunk, az ő élete is titok, és teremtésről van szó, a teremtés pedig sajátosan isteni tevékenység. Egy felnőtt testvérünket ünnepeljük, Istvánt, születésnapot ünnepel, és vele együtt mi is. És azt szeretnénk ezen a mai napon megköszönni, ahogy és amit cselekedett általa az Isten. Mert ő is a születés napjára emlékezik vissza, de már egy életút tapasztalatával, és akkor értékes egy út, ha ezen az úton teret kapott az Isten. Az az Isten, akinek az élet mindig kifejező, hálás és dicsőítő. Egyház születés napja egészen sajátosan Isten megnyilatkozása. Kiárasztom rátok a lelket, és újjá születik a föld, megújul a világ. A Biblia a világ alatt mindig az emberre gondol. Mit számít a teremtett világ? Legfeljebb megcsodáljuk, eltart bennünket, nem kevés. De az Isten előtt, az Isten szemében az ember a fontos. Ember, aki az ő gyermeke, és aki a lelket magába fogadja, az az Isten gyermeke. Akiket az Isten lelke vezet, azok az Isten fiai, bátorít bennünket az apostol. Tegnap elmélkedtünk keveset arról, hogy a pünkösd ünnepe az 50. nap húsvét után, Pentekosztesz, ami azt jelenti, hogy 50. Sajátos szám szimbolikáról van szó, a Bibliában számtalanszor találkozunk ezzel. 7, a hét a teremtésre utal bennünket. 6 nap alatt teremtette az Isten a világot, és a 7. nap megpihent. A 7x7 pedig a jubileumi esztendő, ami egy időszaknak a végét jelenti, és újnak a kezdete. Nagyon szeretném újra hangsúlyozni azt, amiről tegnap beszéltem ezzel kapcsolatosan, hiszen a bibliai felfogás szerint a Föld az Istené, az ember csak használatra kapja. Az ember verejtékes munkával, kemény, nehéz, odaadó tevékenységgel megtermeli magának azt, amit mi a föld gyümölcseként értékelünk. Az emberé csak a gyümölcs, a föld az Istené. Nagy kísértéssel hitetlen embernek, hogy ezt a földet ki akarja venni az Isten kezéből, pedig, és a jubileumi esztendő, a 49. év vége pontosan arra figyelmeztette a zsidókat, hogy a tulajdonos az Isten, és ilyenkor minden birtok visszakerül ahhoz, akitől esetleg az ember közben vásárolta, és élvezte annak minden hozamát, de a 49. esztendőben ennek vége, és vissza kell adni Aztán kezdődik egy újabb 49-es esztendő. Igen fontos tanítás. És aztán kezdődik egy új szakasz. És a pünkösddel a zsidó gondolkodás számára ez egyértelmű volt, egy új kezdődik. Az egyház születésnapja ezt az egészen újat jelenti. Azt mondottam, a születésnél mindig jelen van az Isten. A teremtéskor Isten lelket lehel az emberbe. Jézus ezt az isteni aktust ismétli, amikor az apostolokkal találkozik, rájuk lehel. Vegyétek a szent lelket. És egy új kezdődik ezáltal, és pünköstkor, amikor az apostolok megkapják a lelket, valamiképpen a teremtés újabb aktusára kell gondolni, és őnekik az a feladatuk, hogy ezzel az éltető lélekkel elevenítsék meg az emberiséget. Sajátos az, amit ma hallottunk az evangéliumból. Jézus búcsúzik, visszagondol az útjára, és az apostolokat indítja. Majd erről külön szólok, mert ennek az egyháznak az alapvető küldetése a misszió. De még ne szaladjunk ennyire előre. Jézus arról beszél, és ezt jó, ha közelengedjük magunkhoz, nem lehet különb a tanítvány mesterénél. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Sajátos ez az egyháztagság. Sajátos ez a hívő közösség. Elindul a lélek ihletésére ebben a világban egy új közösség. Az lenne a hivatás, hogy a világ kovásza legyen. A lélek elevenítse ezt a világi gondolkodású embert. Mert az Isten elfogyhatatlan szeretettel szeret bennünket. Az Isten szeretete mindig érvényes. És azt bízza ránk, hogy tanúságot tegyünk erről az Istenről, és ennek csak egy feltétele van. Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Csak hogy a világ ezzel soha nem tud megbékélni. Egyszerűen azért nem, mert a világ másképpen gondolkodik, és a szeretet parancsolatát idealisták álmának tartja. Van is benne valami utopisztikus. Az evilági ember el sem tudja gondolni, mit is jelent ez. Sőt, azt hallottuk az evangéliumból, hogy olyan szituációk is lehetnek ebben az emberi történelemben, hogy azok, akik nem tudják elfogadni ezt az isteni küldetést, azok egyszerűen úgy gondolják, ha üldözik ezeket az embereket, akkor szolgálatot tesznek a világnak. Van benn valami. Hiszen ez a fajta gondolkodás zavarja a világ rendjét. Zavarja azoknak a gondolkodását és azoknak a törekvéseit, akiknek semmi közük nincs ehhez a szemlélethez, amely arról szól, hogy a világ közös kincsünk. Nekünk ugyan vannak különböző lelki adományaink, külön-külön mindegyikünknek, de ezeket a közösség hasznára kell fordítani. Irritálja a világot ez a fajta gondolkodás. Sőt, eljut odáig, hogyha megöli ezeket az embereket, akkor úgy gondolja, hogy nem csak a világnak tesz szolgálatot, hanem még az Istennek is. Jézus mondta, nincs itt túlzásról szó, akkor amikor számba veszük az emberi történelem egyes eseményeit, akkor bizony igazolódik ez a krisztusi mondat. Éppen ezért. Mert mi hiszünk abban, Jézusra hivatkozva, az apostolokra hivatkozva, hogy nincs megújulás másképpen, csak abban az esetben, ha ez az isteni terv megjelenik kézzel foghatóan ebben a világban. Nincs más megújulási lehetőség, mint a szeretet parancsolatának az érvényesítése emberi kapcsolatainkban. Nehéz, de nincs más út. Igazolja ezt a világnak az Isten nélküli útja. Szenvedünk tőle. Elfogadhatatlan a számunkra. Az egész belsőnk tiltakozik ez ellen. Jézus pontosan azért, mert nem lehet ezt feladni, még akkor sem, ha gyengék vagyunk esetenként, akkor sem, ha elbotlunk gyakorta akár, erről az eszméről nem lehet lemondani. És ezért mondja Jézus, hogy majd küldök nektek segítőt, a paraklétoszt, aki közben jár az atyánál értetek. Sőt, kettős biztosításról van szó. Ő maga, aki az atya jobbján ül, képvisel bennünket, és a lélek velünk marad a világ végezetéig. És ez a lélek az erőnek a lelke. Azt hallottuk a Szentírásból, hogy amikor majd betölt benneteket, akkor erősek lesztek. Mint egy erő tölt el benneteket. Mennyire szükségünk van erre, és olyan sokszor gyengék vagyunk. Gyengének bizonyulunk ezzel az evilági szemlélettel szemben. És mindig gyengének bizonyulunk. Mert ez a világi szellemiség korlátlanul érvényesül. Ennek a világi szellemiségnek nincsenek gátlásai, nekünk pedig gátlásaink vannak. Hiszen a szeretet parancsolata a legnagyobb gát. Ezért van szükségünk a lélekre, aki erőt ad. Hogy mindezek közepette, mindenek ellenére legyünk arról meggyőződve, hogy ezzel a lélekkel a e világban való helyzetünk egy hatalmas bizonyíték. A szelídek öröklik a földet. Jézus ígéri ezt a vigasztalót nekünk, mint a világosságot. Igen nagy a sötétség. Állandóan emiatt panaszkodunk. Ő világosságot ad. Eligazít. Segít nekünk eligazodni ebben a világban. Ti vagytok a világ világossága. A sötétség ijesztő, hatalmas. Azzal fenyegeti az embert, hogy elnyeli. De a fény sokkal, de sokkal nagyobb bizonyosság. Mert egyedül a világosság tud utat mutatni. Akár mondhatom így, hogy ki utat. Testvérek, azért fontos erre gondolni, mert ránk bízta az Isten, ezt az isteni tervet. És ebben a világban kell képviselni ezt az egyetlen elvet, ami a megoldást hordozza. Nincs más. Tessenek körülnézni, akár csak a mi országunkban, de az egész Európai Unióban körül nézhet az ember. Nem is tudom, hogy miért jött létre. Utolsó pillanatokban jött létre ez az úgynevezett Európai Unió, és majdnem, hogy azt mondhatnánk, hogy már is kezdi a haldoklását. Mert hiszen oly messze van attól, attól az eszmétől, amit az uniós atyák, az a három kiváló ember elgondolt. Késői utódok vagyunk mi már. No de, mi az egyházban élünk, és velünk van a lélek, és ennek az egyháznak küldetése van, missziója. És ez a másik nagyon lényeges gondolat, amit hangsúlyozni szeretnék, mert ez a misszió, ez minden helyzetben és minden körülmények között érvényes. Mert az Isten nem személyválogató. És bizony, itt vissza kell gondolni a kezdetekre, hiszen ezek az apostolok zsidók voltak. És a zsidó gondolkodással homlok egyenest ellenkezik az egyház missziós küldetése. A zsidó nem érintkezett a pogánnyal, a zsidó nem óhajtott érintkezni a bűnössel, a zsidó nem ment be az idegen házába. Gondoljuk csak el, hogy mekkora fordulat volt ez, hogy ezekre az emberekre bízza Jézus az ő ügyét. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Elgondolkodtató, hogy mekkora esemény volt ez. Viszont azon is el kell gondolkodni, hogy a mi gondolkodásunk egészen más, milyen kell, hogy legyen, mint a zsidó gondolkodás. Mert a zsidó gondolkodás ma is ugyanez. A zsidókhoz nem lehet betérni. A zsidók nem fogadnak be az ő hitközségükbe idegeneket, más nem zsidó származásúakat. Na tessenek leülni, jó? Hát egy kicsit mit ünnepelünk. Tehát bizony, ez elgondolkodtató a számunkra. Nem egyszerű ám egy más kultúrát befogadni. Ezek is nem kis kérdések a misszióval kapcsolatosan, de gondoljunk arra, amit hallottunk ma a Szentírásból, amikor Péter Joppéban, a mai Jaffában tartózkodik, imádkozik. Pár évvel ezelőtt azon a helyen miséztem, ahol állítólag Péternek volt ez a látomása, és leereszkedik valami az égből, különböző csúszómászók vannak abban a lepedőben, és Péter, mint zsidó, elutasítja magától, tisztátalan, és akkor azt hallja, vedd és edd, mert amit az Isten tisztává tett, azt te ne tartsd tisztátalannak. És alig, hogy elmúlik ez a látomás, megjelennek Kornéliusnak a küldöttei, és azt kérik Pétertől, pogányok, hogy menjen Cezáreába, és ott beszéljen nekik Jézusról. És Péter elmegy, mintegy erre a látomásra hivatkozva, és ezzel indul az egyház missziója. Péter elmegy Cezáreába, beszél nekik Jézusról, beszél erről a másfajta gondolkodásról, hogy az Isten nem személyválogató, Isten nem a zsidók istene, csupán. Isten minden ember istene. És Isten azt akarja, hogy minden ember valamiképpen egy legyen az ő elismerésében, az ő szeretetében, és ez menjen tovább azáltal, hogy egymás szeretetében váljunk erős egységgé és közösséggé. És oly módon hirdeti Péter az igét, hogy ezeket az embereket eltölti a lélek, és megkeresztel egy csomó embert. Testvérek, sajátos feszültségek közepette élünk. Ebben a szekularizált világban bizony néha elbizonytalanodunk. Mert ez a szekularizált világ lojális, ez a szekularizált világ megértésről beszél, egyfolytában el kell fogadnunk egymás felfogását, egymás hitét, egymás különböző kultúrából származó megnyilatkozását. Ugyanakkor, és erre külön felhívnám a figyelmet, és csak ezért hoztam ezt ide, mert ez ugyanakkor minket hitünkben elbizonytalaníthat. Hát ha minden fajta hitbéli megnyilatkozás iránt megengedőnek kell lenni, ugyanakkor mi a hitünkkel eléggé igazságcentrikusak vagyunk, majdnem, hogy egy picit azt mondhatnám, hogy fundamentalisták, akkor bizony a fundamentalizmus önmagában nagyon pozitív. Hiszen ez azt jelenti, hogy maradandó értékekhez való ragaszkodás. Vannak persze itt túlzások, az egy más dolog. Általában mindig akkor van ezzel kapcsolatosan baj, amikor beleszól a politika és egyéb evilági történések is. Egy ilyen világban járjuk mi Jézusnak az útját, egy ilyen világban kell tanúságot tennünk, még ha a világ idealistának, meg naívnak is tart bennünket, arról az egyetlen értékről, ami rendezheti a mi emberi világunk sorsát, egyén életünk helyzetét, ez az Isten szeretete, amely nem személyválogató. És a misszió, bizony ezt a missziót sokkal jobban kell hangsúlyoznunk, mert a misszió nem a templom falai között, hanem a falakon kívül tevékenykedik. Jézus egyébként minden falat lerombolt. Pontosan azért, hogy átjárás lehessen embertől emberig. Nagy ünnepek ezek, testvérek. Próbáljuk a születés gondolatát mélyíteni magunkban. És akkor, amikor eltűnt, de visszajön, nem baj, Ákos felel helyette. Mi a gyermeketek neve, akit szeretnénk ebbe a közösségbe bevonni? Veronika. Veronika kendője. Múlt héten a keresztutat jártuk Lourdesban, és a Veronika kendője külön hangsúlyt kap, ugye tudjuk, hogy ez egy jámbor elképzelés. Mi arra gondolunk, hogy az ő lelkén legyen Jézusnak az arca elég. Legyen olyan Veronika, aki a lelkén hordozza Jézusnak a képét. És ezért fogunk imádkozni. István, én elsősorban édesapádra meg édesanyádra gondolok. Nagy emberek voltak. Talán nem is fogja fel az ember, hogy mekkora lehetőség egy olyan család, mint amelyenben István felnőtt. Ebben a családban Jézushoz igazodtak. Ne gondolja senki azt, hogy részrehajló vagyok. De különösen édesapáddal volt nekem igen mély lelki kapcsolatom. Kevés olyan férfi embert ismertem annak idején fiatal koromban, mint amilyen gondolkodása neki volt. Ő mélyen imádkozó ember volt, talán mondhatom így is, hogy elmélkedő ember, és meghatározta az egész család életét. István, azt köszönjük meg a te születésnapodon, hogy ők hoztak a világra, és ők neveltek föl. És azt köszönjük meg, hogy te ezzel az örökséggel jól éltél. Mert hiszen az, akit te választottál, Edit, egy egészen más világból jött, és egyé váltatok az Isten szeretetében. És itt vannak a gyerekeid is. Biztos, hogy addig, amíg élsz, addig a kritikájuk tart. Amikor majd meghalsz, akkor tudják azt, hogy mit jelent a család, amely világra hozta őket, és fölnevelte őket. Talán már most is sejtik. Azt gondolom, hogy ezen a mai napon ezeket a vonatkozásokat kell hangsúlyozni, és ezeket kell megköszönni. És még egy szempontra gondolok. Akkor, amikor egymás mellett ott álltunk a feleséged halálos ágyánál, a halál az igen nagy sötétség. Ne ámítsuk magunkat. A halál ijesztően sötét valóság. És mi mégis ott úgy álltunk, hogy tudtuk azt, hogy ez az asszony, Edit, befogadta a világosságot, és mi ott álltunk mellette, és tudtuk azt, hogy a számára a halál nem csupán ijesztő valóság, hanem Isten várja haza. Ha mindezeket ma ezen a születésnapon csokorba kötjük, akkor te nagyon boldog ember lehetsz. Most már semmi más dolgod nincs, mint a hátra lévő időben hálálkodj. Ezt kívánjuk. Megáldom azt a vizet, amivel Veronikát megkereszteljük, Bálint készüljön fel, meg Borbála is. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét. Te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiatban, Jézus Krisztusban. Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békédnek örvendjünk. Te a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek szent fiad evangéliumát. Áld meg ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Veronika testvérünket, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus, ami Urunk által. Amen. Akarjátok-e, hogy elnyerje Veronika a keresztséget ebben a hitben? Keresztszülők, támogatjátok-e Veronika szüleit, Ritát és Ákost vállalt kötelességük teljesítésében? A nagyszülők itt vannak, őket nem is kérdezem, mert tudom, hogy mit mondanának. És a többiek, akik itt vannak, az ő barátaik, azoknak kötelességük, hogy befogadják ebbe a közösségbe ezt a kicsi gyereket. Ha ez probléma lenne, akkor be kellene most fejezni a szentmisét. Én azt hiszem, hogy ez nem probléma, tehát mindannyian itt állunk emögött, a kis család mögött, és most velük örvendezünk, és ahogy tudjuk, segítjük őket. Bálint, várjál, te, Borbála, te majd megtörülöd a fejét, jó? Neked az lesz a dolgod, Bálint, te ide jössz, ide tedd a fejecskéje alá. Így. Veronika, én téged megkeresztellek az atyának, és a fiúnak, és a szent léleknek nevében. Amen. Törüld meg a fejecskét. Úgy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Testvérek, álljunk föl mindannyian, és megerősítve a szándékunkat, gondoljunk arra, hogy részesültünk mindannyian a keresztségben, mondjunk tehát ellen a bűnnek, aztán pedig tegyünk tanúságot hitünkről Jézus Krisztusban. Ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene mondotok-e minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szent Lélekben, az Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Kedves testvérek, mielőtt befejeződik a Szentmise, egymástól elköszönünk, még egy kicsit szeretnénk ezt a pici gyereket megerősíteni. Szent olajjal kenjük fel, aztán felöltöztetjük, és rábízzuk a világosságot, ez már feladat lesz. A szent olajat általában vagy a Szentföldről szoktuk kapni, vagy pedig Rómából. Utóbbi két évben, úgy látszik, nekünk magyaroknak egy picit jobban össze kell fogni, és a világ bármely pontján is élünk. Kondor Lajos atya küldi az olajat nekünk Fatimából. Holnap lesz a fatimai boldogasszony ünnepe, már most fölhívnám a figyelmet. Kondor Lajos atya Fatimában a püspök után következik. Az egész ottani kegyhelynek a kiépítése az ő nevéhez fűződik. Hát tőle kaptuk ezt az olajat, amivel ezt a kicsi gyereket felkenjük. És ez arra figyelmezteti őt, hogy Jézus Krisztus elég erős ahhoz, hogy tudja őt segíteni az életében és mindennapi küzdelmében. Veronika, megjelöllek az üdvösség olajával, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Ez a fehér ruhácska arra szólít föl bennünket, hogy egymást öltöztessük a szeretetbe. Egyedül a szeretet tud megvédeni bennünket egymástól, meg minden rossztól. Fogadd a fehér ruhát, és őrizd meg keresztségedet. A húsvéti gyertyáról gyújtjuk meg az ő gyertyáját. Ez a fény születése. Rábízzuk Jézus üzenetét ebben a világban, amelyben élünk, amely világ nem hisz abban az igazságban, ami a mi igazságunk, mert a világ igazsága az önös érdek. A mi igazságunk pedig a szeretet, az összetartozás, és az, hogy egymásért és egymásból élünk. Fogadd az égő gyertyát, őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőre jő, elébe mehess az összes szentekkel a mennyei hazában, és élj mindörökké. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.
Boldogságos anyja.